Köszönöm szépen. Bevallom töredelmesen, hogy az előadásom címének a második részét azt egyfajta csalogatónak írtam oda, azért, mert hát a konferenciánk erről fog szólni, erre is kitérek a végén, de nem elsősorban ezzel fogok foglalkozni, hanem az első részével. Ebben a pillanatban itt nem egy deskriptív, hanem inkább egy normatív előadásra teszek kísérletet, ami napjaink Európájában, és hát konkrétan mi viszonyunkban is fontos kérdés, azaz megpróbálom normatíve összefoglalni annak a lényegét, amiből szerintem a nemzeti megbékélés áll. Tehát a magyar-szlovák megbékélési jelensége térségünk jövőjének legfontosabb kérdései közé tartozik, azt hiszem ebben egyetérthetünk, mind a megbékélés megtörténte, mind elmaradása, ugyanis jelentős hatással volt, van és lesz mindkét ország politikai közösségére és kultúrájára egyaránt. Valamint példát mutat ilyet vagy olyat a szomszédországok számára is, ugyanakkor az Európai Unió nevű kísérlet egyik nem elhanyagolható elemeként segítheti, vagy éppen akadályozhatja az Unió egyik alapproblémájának a megoldását, a nemzetállamiság és a kontinentális döntéshozatali effektivitás konfliktusát. Hans Kohn ismert distinkciója a keleti és a nyugati típusú nacionalizmusok közti különbségről ugyan túlzott egyszerűsítésnek tűnik, ám lássuk be, abban érzékelhetően igaza van, szóval a keletieket tartotta szenvedélyszerűnek, még a nyugatit racionálisnak, ám lássuk be, érzékelhetően igaza van, amikor azt állítja, hogy a modern európai államok többségében uralkodóvá vált nemzetfelfogásra Thomas Hobbes társadalom és államfelfogása veti rá árnyékát, azaz alapvetően konfliktusszerűen tekintenek egymásra. Mi is hát a megbékélés lényege? A Hobbes-i felfogásból eredeztethetők mind a mai napig a különféle egyensúlyelméletek, amelyek azt vizsgálják, hogy az egyes erőközpontok között milyen típusú és milyen intézményes szervezettségű egyensúlyok tudják megakadályozni háborúk kirobbanását. Azaz, ha nincs háború, akkor béke van. Az első világháború lezárta után tudjuk, hogy ez nincs így. Egy háború vége nem jelenti feltétlenül a béke megszületését, lehet, hogy csak a következő háború eltolását, tudjuk, Winston Churchill nem is egy háborúnak tekinti az első és a második világháborút, egy rövid szünettel van is ebben sok igazság. A másik elképzelés az a kanti békefelfogás, azt hiszem ezt elég sokan ismerik, ami szerint az országok közötti megbékélés lényeg az emberek békevágyában rejlik. Tehát ha a polgárok nem akarnak háborút, az jelenti a béke igazi garanciáját, persze azt feltételezi, hogy mindenhol alkotmányos demokrácia fog uralkodni, és valóban a polgárok akarata fog érvényesülni, ergo kormányaik nem viselkedhetnek másként, mint úgy, ahogy azt a polgáraik oroszlán része kívánja, amennyiben ők nem akarnak háborút, nem is lesz háború, ezt kell elérni. Tehát mindenek előtt a polgárok erős szándékában a hadakozás befejezésére, ám de ez a szándék önmagában akárcsak fegyverszünet is lehetne, a béke szerintünk több ennél. A béka nem csak a hadakozás abbahagyásából, hanem az együttműködés szándékából ered. Abból a felismerésből, hogy az együttműködés nemesebb, hasznosabb, mint a küzdelem. A kanti felfogás azonban még a modern nacionalizmus elterjedését megelőzően univerzális szempontok mentén születik. És nem, hogy azt megelőzően születik meg, hanem egyenesen azok kezdeténél egy kifogást emel az egyik első változatával szemben, a herderi változattal szemben, állítva, hogy itt egy logikai hiba történt, hisz legfőbb értéknek egy köztes csoport érdeket nevez meg, nevezetesen a nemzetit, amit fölé emel az egyetemes emberi értékeknek, és mivel ilyen csoportértekből sok van, nem egy, ezért aztán relativizmusba kényszeríti mindazokat, akik ezt vallják, ezt tekintik a legmagasabb érdeknek, nemzetem mindenek felett, ugye, És ez a relativizmus aztán megoldhatatlan konfliktusokat eredményez. A kritika egészen precíz, szerintem a legprecizebb, ami a dolog filozófiai lényegét illeti, ám de megoldást ő nem ad rá. Azt gondolja, hogy itt egy logikai hiba történt, felejtsük el. És nem foglalkozik továbbiakban a kérdéssel. Hát ez a nemzeti identitás születésének a legeleje még, nem látja át ennek a növekvő jelentőségét. Konkrétabban fogalmazva ezért a törzsi, dinasztikus, rendi, vallási vagy más irányú küzdelmeket a törzsi, dinasztikus vagy éppen vallási megbékélés zárhatta csak le. Korunkban a nemzeti megbékélés lényegét sem pusztán az általános emberi, hanem az emberek nemzeti béke utáni vágya adja, ha a kanti felfogást kicsit konkretizálni kívánjuk. Legalábbis ennek kellene adnia. Ám de a nemzeti megbékélés kifejtéséhez először a nemzeti harc állapotát kell megvizsgálnunk, tehát a nemzeti harc állapotának értékrendi alapját. Itt nem utolsóban Donald Horowitzra támaszkodok. Ezen vizsgálat során nem fogunk elmerülni az emberi küzdelmeket általánosan átszövő tiszta hatalomkalkulációban, noha az minden emberi küzdelemben megjelenik, persze a nemzetiben is. Ám társadalmi szervező eszmévé ez a tiszta hatalomkalkuláció mindig valamiféle általánosabb értékrend formájában jelenik meg, a nacionalizmus korában többek között a nemzeti eszme révén. A harc állapota az nem pusztán, soha nem pusztán a konkrét küzdelmet jelentette, az már a potenciális harc állapotát jelentette, az, amikor már feltételezem, hogy küzdelem lesz, vagy egyáltalán lehet. A másik fél ilyen esetben, mint potenciális veszély kell, hogy megjelenjen, hisz egyébként nincs szükség potenciális harcra, azaz a másik felet eleve így kell jellemeznem. A megoldás az már előbb említett eszmetörténetből jól ismert a relativizálás. Az egyetemes emberi értékek elé kell helyeznem a másikat, mint veszélyforrást. Le kell szögeznem, hogy az egyetemes emberi értékek csak relatívak lehetnek, csak bizonyos feltételek között érvényesülhetnek, ezzel pedig persze meg is szűnnek egyetemesnek lenni. Jelentési csak eseti, helyzeti. Értelmezésük ezért viszonylagos, relatív. Az egyes nem polgárok nemzeti szabadságának kétségbe vonása ezért aztán nem áll meg azon csoportokénál, akik szabadságát kétségbe vonjuk, teszem azt azért, mert gyarmattá tesztjük őket, teszem azt azért, mert kisebbségi sorba taszítjuk őket saját államunkon belül, stb. Akár rabszolgává modern formájának, ennek az emberi állapotnak is van, hanem kiterjed utána az emberi jogok minden más területére is. Ha ugyanis feltételezzük azt, hogy az emberek egyes csoportjaival ez megcselekedhető, sőt ez helyes, így van rendjén, akkor ez természetesen jelentős hatással van utána kultúránk, és ezen belül politikai kultúránk számos más területére is. Abban az esetben a formálisan egyenlőkkel szemben is elkezdünk úgy viselkedni, amennyiben a helyzet engedi, hogy hát őket is természetesen saját kisebb, nagyobb csoport érdekeinknek, vagy akár egyéni érdekeinknek rendeljük alá, mindegy, saját érvényesülésünk eszközeiként tekintünk rájuk, nem önértékké. A közép-európai nemzeti konfliktusok azonban még egy sajátossággal rendelkeznek, ami a közelmúltig a világ nyugati részére nem volt igazán jellemző, ez pedig a felemásság etikája. Mi ismerjük be, akár saját magunkba is tekintve felemások vagyunk. Ugye kicsit nyugatiak, kicsit keletiek, ezt jól ismerjük. Ezt többen nagyon érzékletesen kifejtették. Ez önmagában véve nem is volna probléma. Problémává akkor emelkedik, amikor ebből értéket kreálunk. Amikor azt mondjuk, hogy ez így van jól. Tehát nem úgy tekintünk rá, mint valami olyasmire, amit meg kell haladnunk, hanem úgy tekintünk rá, mint egy fontos értékre, amelyet meg kell őrizni, és tovább kell fejleszteni. Az egyik oldalon ott van a romlott nyugat, a másik oldalon pedig ott van az elmaradott, despotikus kelet. Mi egyikek sem vagyunk, kicsit ez, kicsit amaz, ebből is egy pici, amabból is egy pici, és ez így van jól. ennél nem is lehet nagyon jobb, mert az egyik el fog maradni, a másik pedig meg fog bukni. Mi maradhatunk a világ szíve lelke, vagy legalábbis európáé. Ez a relativizmus azonban tovább erősíti azt a meggyőződést, hogy mindenkitől félnünk kell, aki körülöttünk más. Nem pusztán azért, mert kicsik vagyunk. Nem pusztán azért, mert nem mi magunk döntöttünk saját sorsunkról. Nem pusztán azért, mert legfőbb identitásunk kulcs elemében, a nemzeti identitásunk elemében sem döntöttünk saját magunk alapvető szerveződéseiről. Azaz nem pusztán azért, mert mi esetünkben az az alapvető modern államigazgatási elv, hogy az állam a nép akaratából fakad, nem érvényesül, vagy csak nagyon korlátozottan. Mások döntik el, milyen állampolgárai leszünk, nem mi magunk. Nem pusztán emiatt, hanem amiatt is, mert eleve a másikat is felemásnak tekintjük. Szövetségeink ezért csak viszonylagosak lehetnek. Mögötte mindig ott kell, hogy szerepeljen a bizonytalanság. Ha pedig ott szerepel a bizonytalanság, akkor a potenciális veszélyt is mindig tudatosítanunk kell. Szövetségeink érdekszövetségek elsősorban. Értékszövetség annyiban ma itt már elhangzott, hogy nagyon közel állunk egymáshoz, szlovákok és magyarok, és nem csak mi, annyiban, hogy egymástól nem csak pozitív, hanem negatív értékeinket is átvesszük, persze nagy örömmel. Pici igazítással használjuk őket tovább. Mindenhez azonban saját nemzetiségűenket is manipulálni kell. Velük kell elhitetni, hogy pusztán azért, mert domináns kultúrába születtek, ők többek, mint az állam azon polgári, akik nem. És ez így helyes. Ehhez olyan érvekre van szükség, amelyik alátámasztja a nemzeti egyenlőtlenség helyességét, és amely visszataszítónak, elfogadhatatlannak, a többség diszkriminálának minősíti a nemzeti egyenlőség elemeit. Azaz, ha egy kisebbség ugyanolyan jogokat kap, az már a többség diszkriminációja. A nyelvi egyenlőség ellen felhozott leggyakoribb ér Szlovákiában például úgy hangzik, hogy a magyar hivatalos nyelvétele ott, ahol a magyarok laknak, arra kényszeríteni a szlovák nemzetiségi hivatalnokat, hogy magyarul tanuljanak. Ami a saját hazájukban. Ez pedig diszkrimináció. Mik hát a nemzeti félelem okai? A nemzeti félelem és az előbb említett relativizálás további okai, az alábbiak, nincs, ebben a pillanatban nincs olyan identitásforma, pedig lehetne, amely a nemzeti sajátosságokon belül meg tudná különböztetni világosan és egyértelműen a negatívakat a pozitívaktól. Ehhez a nemzeti identitás kritikájára volna szükség. Úgy, ahogy mi képesek voltunk, nem saját magunkról beszélek persze, hanem korunkról, általánosabban a törzsi, a rendi identitás nagy kritikáinak megfogalmazására. A rendi identitás világosan leszögezi, hogy mik a törzsi identitás gyenge pontja is. Ennek, ezt a keresztény rendiségnek meg kell haladnia. A felvilágosodás világosan megadja a rendi elnyomás különféle formáinak kritikáját, úgy a napjainkban meg kellene világosan fogalmaznia a nemzeti elnyomás kritikáját is. Ez pedig azoknak az elemeknek az államhatalom és a társadalom, mert hát a nemzet az már társadalmi fogalom is, a kritikáját, amelyek a másikat akadályozzák abban, hogy saját nemzeti identitását szabadon fejlesztesse. Akár az állam eszközeivel, akár a társadalom nyomás gyakorlásával. De ez nem elég, épp az elején említettem, ehhez az is kellene, a kritikán túlmutatva, hogy megteremtődjenek az együttműködés azon politikai és társadalmi formái, amelyek révén egy politikai közösségen belül jobb legyen, mint külön-külön. Egy politikai közösségen belül mind érdekeink, mind értékeink tekintetében gyorsabban fejlődhessünk, mintha külön lennénk. Vannak erre kisebb példák Európában, az első Svájc volt, most már több is van. De hát itt Közép-Európán ez nekünk mindez ideig nem sikerült, sikerülhetne, azt gondolom. Amennyiben el tudjuk választani egymástól nemzeti identitásunk negatív és pozitív elemeit, ugyanis a nacionalizmusnak, szerintem ez egy negatív fogalom, számos pozitív vonzata van. Felemeli az alsó rétegeket, kultúrájukat a magas kultúra részévé teszi, kiterjeszti rájuk a polgárság általános fogalmát, megemeli kulturális szintjüket, életszínvonalukat. Ebben a korszakban születnek meg a modern képviseleti demokráciák, nem fogom folytatni. Éppen ezen egyenlőség alapján, amely egyben kulturális és morális egyenlőség is, ugyanakkor megteremti mások nemzeti elnyomásának általánosan elfogadott értékrendjét, előbb céloztam rá, amivel akár a legalacsonyabb szintű ember is egyetért, nem csak a felső vezető réteg. Mindezeket el tudjuk választani attól, ami hát a nemzeti elnyomás szolgálja tulajdonképpen. Ebben az esetben ezek a kultúrák nem csak egy felső, nagyon képzett és nagyon művelt értelmiségi réteg esetében érnek össze, mint amilyenek mi vagyunk. Hanem ebben az esetben ez az összekapcsolódás, ez kiterjedhet a társadalom nagy részére. Ez pedig új energiákat adhat. Számunkra mindenképpen adna, és szükségünk is volna rá. A nyelvi elválasztás az egyike azon formáknak, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy kulturálisan a néppé váló nemzeteket elválasztják egymástól. Soha korábban, európai történelmünk során, az emberek közti kapcsolatok nem voltak olyan intenzívek, mint épp a nacionalizmusok korában. Az utazás, a gazdasági kapcsolatok, különféle ilyen-olyan, amolyan kulturális kapcsolatok soha nem voltak olyan élénkek és elevenek és érintettek meg oly sok embert, mint épp az elmúlt két évszázadban. Ehhez persze a technológiai fejlődés hozzájárul, de nem csak az. Mindezek ellenére sikerült ezeket a kultúrákat megfelelőképpen elválasztani egymástól. Ennek egyik eleme az ellenzékségképzés, tehát hogy bizony szűrőn keresztül érkezzen be a fejembe az, amit egyébként tapasztalok akkor, ha valahova elutazok. Vagy valakivel valami módon beszélgetek, vásárolok tőle, eladok neki, stb. A másik az a nyelvi elválasztás, tehát nyelvileg is partikularizálni kellett ezeket az embercsoportokat. Azt hiszem, hogy ma is lehetséges volna az, hogy az itt már említett nyelvi kompetenciáinkat kibővítsük, csak meg kellene hozni egy ilyen döntést. A szomszéd nyelvét legalább egy alapvető, minimális szinten ismerni, érteni illik. Ez nem kerülne túl nagy erő befektetésbe, azt hiszem, sem az iskolarendszer, sem a kulturális intézményrendszer vonatkozásában. Itt figyelmeztetnek, röviden lezárom. Az számunkra, a közép-európaiak számára és magyarok és szlovákok számára teljesen egyértelmű, hogy nyelvi szabadságunkat, illetve nemzeti szabadságunkat csak együtt, egymásra támaszkodva tudjuk igazán kivívni. Egyébként különféle nagyhatalmakat szolgálunk a különféle korokba, akik az egész régiót saját befolyások alá akarják vonni. Ez többször megmutatkozott és bebizonyosodott. Ha ezen sikerülne túllépni, akkor azt hiszem, hogy az a fejlődési minimum, amelyet ezek a nemzetek és nemzeti kisebbségek megfogalmaztak maguknak, nyelvük egyenjogosítása, sajátos jogai, gazdasági és egyéb fejlődésük, az egy új szintre emelkedhetne, mint ahogy mi mindannyian jóval többek lennénk konkrétan, nem csak általánban, hanem konkrétan is. Mi szlováki magyar pedig különösképpen, hisz mi egy ilyen közeledés fókuszába kerülnénk, ez egy érdekelő megállapítás, de tényleg így van, nagyon örülnénk neki. Köszönöm szépen!